A rendőr szeliden megfogta a fiú karját. Na, jöjjön! A herceg követte, mint valami alvajáró. Ismét a városban jártak, és egy kocsma előtt vitt el az útjuk. A rendőr megnézte az óráját. 20 perce lejárt a szolgálatom. Mi a véleménye egy pohár sörről? Nem ittam még soha szeszes italt, és különben sincs pénzem. Ne törődjék semmivel, én megvendégelem. A herceg szeliden megrázta a fejét. Ön nem vendégelhet meg egy uralkodót. Köszönöm, jó ember. Ki látott még ilyet? Ha igazán király lenne, akkor se csinálhatná jobban. Szegény. Mióta érzi ezt a furcsa izét a fejében? Én király vagyok. Jó van, no hát, jöjjön egy korcs sörre, uralkodó is megteheti. Oroszlán szívű Richard nem egyszer ivott a közlegények borából, amikor keresztes hadjáratba ment. A fiú nagybölcsen megfogta az állát, mint aki fontolóra vesz egy figyelmen kívül hagyott érvet. Igaz, felelte azután, egy angol király példája irányadó lehet. Bementek a csapszékbe, és a söntéspolcnál sört rendeltek. Most majd eljön velem, barátom, valahová, ahol nyugodtan pihenhet kissé. Ön megőrült, jóra való rendőr? Sürgősen igyekeznem kell Almirába jutni, ahol rendbe hozok mindent. Aztán következik a vizsgálat, és jaj lesz a bűnösöknek, még akkor is, ha Szingapúrba szöktek, mert az angol király igen jó barátom, és könyörtelenül kiszolgáltatja őket. De a boldogság szigetekre nem lehet csak úgy eljutni, hiszen az nagyon messze van, igyekezett lelkére beszélni a rendőr. Hajót bérelni oda igen sokba kerül, és más mód nincs, mert úgy tudom, hogy távol fekszik a rendszeres hajóútvonalaktól. Igen, igen, valamikor rendszeres hajójáratok érintették, de amikor nagyatyám elűzte a lázadó Álvarezt és kormányát, a sziget ismét visszaszerezte régi előkelő hírét, és elkerülték a hajók. Erről hallottam valamit. Hallhatott róla jó szívű közeg. Nagy ügyet csináltak belőle undok üzletemberek, akik a forradalmi kormány elnökétől megvásárolták a sziget minden hasznot hajtó jogát, és ezt ez a Don Barrabás Álvarez nevű lator elnök csinálta. Csodálatosan ismer minden adatot a rögeszméjéhez, gondolta a rendőr, és szeliden szólt. Nem juthat el oda, fiam. Higgy el! Most majd elkísérem egy csendes intézetbe, ahol nyugtalan uralkodókat ápolnak. A herceg döbbenten lépett hátra. Maga közeg? Csak nem akar engem beszállítatni a bolondok házába? Ugyan, dehogy. Hopp! A herceg, mint a villám, úgy ugrott ki az utcára. Ez volt a legrémületesebb fenyegetés, amellyel megfoghatatlan élménye során eddig szembe került. Úgy futott, mintha tigrisek üldöznék. Cikcakban össze-vissza minden sarkon befordult. Nagyszerű kisportolt szervezete úgy rázta le a köpcös 50 év körüli loholó rendőrt, hogy nyomába sem ért. De hátranézni nem mert. Pillanatnyi időveszteséget sem kockáztatott, és így vagy fél órát rohant eszeveszettem. Pedig már régen sok-sok utca választotta el a rendőrtől. Kelet nagyvárosaiban az utcák késő éjszakáig forgalmasak, mert a forróságtól szinte lángoló bulvárokon csak alkonyatkor kezdődik az élet. Most mi? Hogy? Merre? Forgott a világ körülötte a pálott langyos éjszakában. A külváros felé járt. Nem messze folyót látott, és azt már tudta Fülig Jimmy utasításaiból, hogy ott kezdődik az alvilág. Mit csináljon? Talán Fülig Jimmy valamelyik összeköttetése segít rajta, hogy eljusson Almirába. Hol vannak a klubok? Kóvájgott. Mindegy. Az bizonyos, hogy rövidesen tisztázódni fog minden. Nem valószínű, hogy Fülig Jimmy és ivadékai üljenek ezután a San Antoniók trónján. Az orra csúnyán feldagadt. A száját torzan meghosszabbította az, hogy felrebett a szélén. Ruhája véres, sáros és szakadt volt. és nincs egy fillérje sem. Elsősorban hát megkeresi az alvilágot. Itt van valahol, az bizonyos. Benszülöttek igyekeztek csoportokban zajongva a külváros felé. Kulik rohantak kétkerekű riksákkal, és az izzó nagy hold világát elhomályosította a dúsan szállongó por. Ez a por behatolt a gallérja mögé, és szúrta a bőrét. Összevegyült a verejtékével, és undok ragadó érzést okozott, és a szomjúság is kínoszta. De hol igyon és mit? Egy fillérje sem volt. Benyitott az első csapszékbe. Pipák bűze, alkohol és rongyok párája, lárma, csörgés. Kérem, kaphatnék egy pohár vizet? A vendéglős mogorván nézett rá. Azt kaphat. Úgy látszik, kapott ma már mást is. Felhajtotta a vizet, és nagyot sóhajtott. Egy zongora vertli szólt, kültelki alakok és mindenféle fajú nők szórakoztak itt. Mondja, vendéglős úr, ez itt már az alvilág?
Mi? Miféle alvilág?
Hát, ahol Szingapurban klubjuk van, a bizonyos...
Elmenjen, amíg jó dolga van. Ide tisztességes emberek járnak, kerékpárbajnokok és állástalan idegen vezetők.
De kérem...
Hordja el magát!
Most már okult, szó nélkül kisietett. És később még néhány helyről kellett így elsietnie hirtelen. Mindenki felháborodott a kérdésén. Még hogy alvilág. Csupa zenész, kiskereskedő és iparművész járt erre a külvárosban. Úgy látszott, hogy Szingapurban nincs is alvilág. De mit írnak a lapok annyit betörésről, rablásról, raziákról? Már a folyóparton járt, szabálytalanul épített düledező vályokkunyhók mentén. Benszülött és kínai szegények marószaga terjengett. Szinte rosszul lett. Nyílt tűzhelyek körül a porban ülve halat sütöttek. Csontvásszerű, lerongyolódott ópiumszívók, mezitelen gyerekcsapat, karattyoló, kócos asszonyok és néhol egy piszkos üveg mögött párákba süppedő esti fény. Hihetetlenül züllött, rongyos európaiak is jártak erre, rosszarcúak, borotválatlanok, részegek. A folyón is nyüzsgött a keleti fajból özöllő szapora élet. Dzsunkákon laktak itt a part mellett, rafiakunyhós hosszú ladikokban főztek, harmonikáztak, szandált készítettek. A folyóba ömlő csatornák dögvészes köde borult erre a zsúfolt kínai nyomornegyedre. A hercegnek felkavarodott a gyomra. Egy ablaknál fekete és sárga lányfejek mosolyogtak rá, citera és harmonika játék hallatszott, mellette pincekocsma, földbevágott lépcső lejárattal. A sarkon az út keresztezésénél fáklyák fénye mellett hindu fakir tartott szabadtéri cirkusz előadást. Először kígyót táncoltatott sipszó mellett, aztán teleszúrta testét tűkkel. Ebben az állapotban tányírozott, és közben tövig lenyelt egy kardot. Hátborzongató mutatvány, mondta valaki elismerően a herceg mellett. Ő felsége mohón ragadta meg az alkalmat, hogy ismerettségre tegyen szert. Nem is olyan különleges. Kardot nyelni mindenki tud. Ilyen kardot? Hát nem hiszem, hogy éles, de milyen piszkos. Kész gyomormérgezés. A fiú ránézett a beszélőre. Furcsa figura volt. Sovány, hosszú, horgas orrú, erős állkapcsú egyén. Az orra egyén csiptető, amelyről fekete zsinór lógott. Hosszú szalonkabátja majdnem a földig ért, de mesztelen lábszárából azért jó darab kilátszott. Fatalpú szandált hordott, mint a benszülöttek, és irdatlan nagy fekete karimájú művészkalapja alól ősz, rendetlen hajtincsek lógtak ki mindenfelé. Nadrágot így az idény derekán egyáltalán nem viselt, de hogy mégis megőrizze a nívót, kézelőjét sűrűn előhúzogatta szalonkabátja hosszú ujjából. A herceg nem állhatta meg nevetés nélkül. Szomszédja vizsgálódva tekintett rá, drótcsiptetője felett. Úgy látom, szólt szigorúan, hogy önt megfenyítették. Igen, aljas egyének ellopták a pénzem, és rám támadtak. Hát ilyesmi előfordul errefelé, bólogatott. Mutatkozzunk be. Nem szokás, de hát mondhat álnevet is. Nem szükséges. Nevem San Antonio főherceg. Trebics. A legcsekélyebb meglepetés sem látszott Trebics úrom, mintha errefelé már többször találkozott volna főhercegekkel. Jön egy pohár sörre, hercegem? Sajnos nincs pénzem. $5000 ellopták. Úgy, ez kínos, felelte udvarias bólogatással. No, nem baj, majd én megvendégelem. Ön elhiszi, hogy én főherceg vagyok? Miért ne, ha ön elhiszi, hogy én Trebics vagyok? De én az igazi San Antonio főherceg vagyok. Akkor hát tudja meg, hogy én is az igazi Trebics vagyok. De kérem, hogy ez maradjon köztünk. A herceg éhes volt, fáradt, a szeme jégtek, és a lerakódott por kesernyés ízzel ült száraz ínyén. Felséged átutazóban van? Kérdezte társalogva az igazi Trebics. Vidéki rokonai élnek a külvárosban? Ellopták az országomat. Ha, hogy mik történnek, és jelentette a rendőrségen? A talált tárgyak osztályára kell menni. A herceg közel állt hozzá, hogy sírva fakadjon. Uram, értse meg, én csak ugyan San Antonio főherceg vagyok. Én viszont esküszöm önnek, hogy az igazi Trebics vagyok. Körülnézett, azután titokzatosan a fülébe súgta. A borneói fahéjtanya intézője voltam. Egy pillanatig várt, mint aki elkészült rá, hogy a fiatalember sápadta hebegi. Ön, a fahéjtanya intézője volt, egek! Nagyon kérem, folytatta izgatottan, hogy ez maradjon kettőnk titka. Most jöjjön! És tovább vezette. Kérem, én az igazi San Antonio főherceg vagyok, és ha nem tréfáltam. Esküszöm, hogy csak ugyan az igazi Trebics vagyok, és Borneón a fahéjtanya intézője voltam. A herceg végképp elkeseredett. Nagy nehezen találkozik egy jó indulatú emberrel, és az is paralitikus, mert semmi kétség. Az igazi Trebics, aki Borneón a fahéjtanya intézője volt, agyalágyult. Hová készült felséged éppen? Kérdezte udvariasan. Az alvilágot keresem. Úgy, állapította meg örömmel. Akkor együtt mehetünk, én is arra tartok. Az alvilágba? Hogyne? Ahol a klubok vannak? Oda? Minden éjjel ott feketézem. Kisé nyugtalanul követte az igazi Trebicset. Már a Szingapur deltája felé jártak, iszapos föld cuppogott a lábuk alatt, és egy külső pályaudvar sinei futottak a magasra töltött parton. Már csak olykor tűnt fel egy-egy düledező viskó, és néha sötét alakok osontak el valamerre. Ez félelmetes és titokzatos volt a herceg előtt. Különösen a töltés felől kanyargó piros és ibolya színű jelzőlámpák fénye. Hová viszi ez az őrült? Úgy lépegett itt, nagy orrával, csíptetőjével, állandó nyájos mosolyával, mint egy tisztes nyárspolgár. A több ágra szakadó folyótorkolat felé mélyült a talaj, és cuppogott a lépéseik alatt. Már vagy másfél órája gyalogoltak a kihalt vidéken. Hová vezet ön engem? Hát ahová, mondta fenség, a túlvilágba. Alvilágot mondtam. Mindegy, mindegy, biztatta nyájas a rikoltó fejhangján. Csak jöjjön! Távoli vonatfügy hangzott elnyújtottan az éjszakában. A herceg megtorpant, lihegve, félájultan az elgyötörtségtől. Nem megyek tovább. Ugyan? Miért ez a hirtelen elhatározás? Nem! Nem megyek! És vigyázzon jól! Én az igazi San Antonio vagyok. Uram, mire esküdjem meg önnek, hogy én viszont az igazi Trebics vagyok? Fogjunk össze! Mit tegyen, zúgott a feje és szédült.
Visszafordulok,
fenség. Ott, 100 lépésnyire, ahol az a sárga fénypont látszik. Elérjük a régi holland kikötőt. Ott megtalálja azt a bizonyos világot, amit olyan jól ismerek. Csak ugyan látszott valami ködbe mosódó fénypont néhány 100 lépésnyire. Tovább haladtak. Kabócák ciripeltek kórusban, és jobbra-balra locsanások kísérték az útjukat, ahogy lábaik előtt szerteugráltak a békák. Kissé egyhangú vidék, magyarázta vidámon az igazi Trebics. De kellemes, üdítő séta. A mocsaras táj záptojás bűze szinte fullasztó volt, és néha bokán felül sippettek a sárba. De egyre közelebb értek a fényponthoz, amelyről kiderült, hogy egy lámpa. Néhány földhányás látszott jobbra-balra, és a levegő szaga jelezte, hogy a tenger közelében vannak. Több fénypont is látszott már a dombhullámokon, és a folyó partján egy-egy benszülött is feltűnt. Dúdolva vagy lábukat lóbázva ültek a folyó felett. Valahonnan szájharmonika és banjo hallatszott. Az egyik holtág öblében rozsdás hajótest emelkedett ki a vízből feldúcolva, és moszkitók 100 000-ei döngicséltek. Véresre csípték őket a szúnyogok. Az igazi Trebics atyai nevetéssel dorgálta a szúnyogokat. A herceget ájulás környékezte, és kimerülten suttogta.
Kérem, ismét figyelmeztetem, hogy holnap talán az egész rendőrség engem keres.
Nem baj, itt jól elbújhat, amíg az ügy elalszik.
De az Istenért, értse meg, hogy én San Antonio uralkodó herceg vagyok. Igazán az vagyok.
A nagyorú megállt, és méltóság teljes haraggal végigmérte.
De fenség! Még mindig kételkedik abban, hogy én Trebics vagyok? Igazán Trebics!
Jöjjön most már, követelem, hogy megbizonyosodjék. A bódéhoz értek, ahonnan muzsika szűrődött ki, és az ajtaján nagy tábla függött.
Hotel Hall A, 4 bölcs, sintérhez, 5 órai pálinka, tánc, előételek, bejárat, hideg, meleg, időben nyitva.
Csak lépjen be nyugodtan, biztatta az igazi Trebics.
Úri hely, igazi szálló hall.
Hol a szálló?
Ez csak a hall, szálló nélkül. Lakása van mindenkinek, csak hal nincs hozzá. Lépjen be, kérem. 4 csupasz meszelt fal, 2 hosszú pad, és a háttérben egy-egy bádok pohár volt a padon, borral vagy pálinkával tele. A kocsmáros 2 demizsonja mellett állt és pipázott. Az ablakpárkányon egy négerkölyök szájharmonikázott, mellette egy cingár, bajuszos, nagyon lerongyolódott európai pengette a benjót. Fel se néztek az ajtónyílásra. Hihetetlen közöny jellemezte itt az embereket. Hé, Big! Egy barátom, aki különben teljesen főherceg, tulipánt keresi.
Hát, vezest hozzá,
felelte durván a demizsonok tulajdonosa. Valaki a herceg szemüveges kísérője felé kiáltott.
Nézd csak, a buzgó mócsink! Hol jártál? Megint az elhelyezőbe viszel valakit?
A nagyorú sajnálkozó mosolyal fordult a herceghez.
Ne hallgasson rájuk, egynek sem volt gyerekszobája.
Kituszkolta az ivó túlsó felén egy gyékény ajtón. Vaksötétbe haladtak a folyosón.
Miért hívják önt olyan furcsa néven?
Az ismeretlen cvikkeres karjánál fogva vonszolta, de közben baráti bizalommal suttogta. Ezeknek azt hazudtam, hogy buzgó mócsinknak hívnak, de maga biztos lehet abban, hogy én az igazi Trebics vagyok. Csak ne fecsegjen erről, hadd maradjak inkognitóban. Ujját tiltóan a szája elé tartotta. Ő felsége még mondott volna valamit, de az igazi Trebics ezt súgta. Isten önnel, szegény fiú, igazán sajnálom, rebegte, és belerúgott. A herceg csak azt érezte, hogy megnyílik alatta a föld, és zuhant.